Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Krisztus által adott új törvény megújítja életünket, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap délben. A Szent Atya február 1-én a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az Úr angyalát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumról, Jézus boldog mondásairól elmélkedett. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak azok tartják paradoxonnak Jézus kijelentéseit, akiknek nem jézusi istenképük van. A Szent Atya elmondta, a mai liturgiában az evangéliumi örömhír egyik ragyogó részlete hangzik el, melyet Jézus az egész emberiségnek hirdet. A boldogságok evangéliuma. Ezek ugyanis olyan fények, amelyeket az Úr a történelem félhomályában gyújt meg, feltárva az üdvösség tervét, amelyet az Atya, a Fiú által, a Szentlélek erejében valósít meg. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a hegyen Krisztus átadja tanítványainak az új törvényt, azt, amely az emberi szívbe van írva, s többé nem kőbe vésve van. Ez olyan törvény, amely megújítja életünket, és jóvá teszi azt akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a világ szemében kudarcot vallott és nyomorúságos. Jézus nem távoli vigasztalásról beszél, hanem állandó kegyelemről, amely szüntelenül hordoz bennünket, különösen a megpróbáltatás idején. Emelte ki 14. Leó pápa vasárnap délben. Évszázadok óta a legjobb, mintaértékű kapcsolatot sikerült kialakítani a szerbek és a magyarok között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a Szent Száva ünnep alkalmából tartott eseményen. Soltész Miklós, az önálló szerb ortodox egyház megalapítójának emléknapja alkalmából a Szerb Országos Önkormányzat és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye által szervezett ünnepségen arról beszélt. A szerbek és a magyarok is tudják, milyen a békétlenség, a kereszténység elleni támadás, ugyanakkor az elmúlt másfél évtizedben megtapasztalhatták, milyen békében élni, amikor templomok, iskolák, kulturális intézmények épülnek és újulnak meg. Köszönhető mindez a magyarországi szerb közösségnek is, emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a béke azonban törékeny, ezért mindenkit arra kér, hogy vigyázzon rá a közösségben, az országban, az egyházon belül és a népek között. Magyarország álláspontja világos, mi nem szeretnénk ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Balázs kiemelte, a kormány szeretné egyértelművé tenni, hogy Magyarország nem fizeti az ukrán rezsi költségét, és erről szól a nemzeti petíció is. A petícióban arra kérik a magyarokat, hogy mondják el, nem fizetik a háborút és Ukrajna működését, nem hajlandók magasabb rezsi árakat fizetni, fűzte hozzá. Ismertette, az elmúlt héten két brüsszeli, kijevi közös terv is napvilágot látott. Az egyik szerint a két fél közösen dolgozik Ukrajna mihamarabbi 2027-es Európai Uniós csatlakozásán. Hozzátette, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök követeli a 2027-es uniós csatlakozást, miközben a bővítési biztos úgy nyilatkozott, hogy ez az egyik legnagyobb vágya. A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 ezer forintról 300 ezer forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát, tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a távirat irodát. A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 ezer forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz. Ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás helyenként ködös időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, az éjszaka első felében délen havas eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Kovács Kriszta és a technikus Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Szilvásváradra látogatunk, mégpedig régi ismerősömhöz, Regős József barlangkutató ősrégésszel fogunk beszélgetni a megszokott témákról. Ilyen télen még nem volt, amikor még hó is
hát
van.
Ritka alkalom, igen, azt hiszem mostanában már, és azt hiszem, hogy arra kell készülnünk, hogy egyre ritkább lesz.
Hát szeszélyesség vált az időjárás. Hol vagyunk? Ez egy kiállító tér, de szellős egy kicsit.
Ez egy ilyen rendezvénytér lett tulajdonképpen, ez úgy lett kialakítva, ugye kis színpaddal, és akkor itt bármilyen rendezvényt tudunk tartani. Az, hogy szellős, az nyáron nagyon jó, télen kevésbé, de télen meg nem igen szoktak rendezvényt tartani, tehát ilyen szempontból nem olyan vészes a dolog.
Mikor nyitottad ki a kaput először ebben az évben? Volt már?
Ó, voltam már itt, de csak azért, mert egy-két... bemutat, meg volt egy családom, akikkel végig sétáltam. De azért úgy helyek közel előfordult télen is egy-két vendég, de nem jellemző. Inkább sétálni szoktunk menni a télen. Éjszakai túrák, ezek népszerűek, remek jó éjszakai túrák.
Télen is?
Persze, hát ilyenkor meg különösen páramentes a levegő, sokkal tisztább az ég. Ilyenkor gyakran láthatunk sarki fényt például mostanában, ugye most nap volt maximumban, még egy év körülbelül az elmúlt évben már többször láttuk.
Hát lehetett. Akkor hóba, vagy hébe hóba sétálgat.
Hóba sétálok, persze, igen.
Egyébként nem veszélyes ilyenkor hóba menni, hát nincs kitaposva, vagy az a jó.
Már mi a veszély, mire gondolsz?
Hát csúszó.
Ugye veszélyesnek csak a városi közlekedés veszélyes, tudod, az veszélyes. De az erdőbe, ha fel vagy készülve, és tudod, hogy mivel kell számolnod, akkor az erdő az nem veszélyes.
Jó, csak azért tényleg azok menjenek, akik tudják, hogy kell öltözni, hát, mert hogyha túlöltözöl, akkor úgy leizzadsz.
Ha nem tudom, hogy kell felszállni a villamosra, oda sem menjek. Ugye? Tehát ez nyilván, hogy ha valahova elmegyek, akkor előtte készüljek fel abból, hogy ezt hogy kell csinálni, nem?
Azért van a vezető, igen. Hogy elmondja.
Tehát a túravezetője, igen.
Hogy elmondja, hogy hogyan kell készülni folyadékkal, nem olyan cipővel, ami átázik.
Ez minden természetben való mozgásra érvényes. Tehát nyilván, hogy semminek, de nem csak a természetben, ez bárhol, felkészületlenül nekiindulni, az bárhova mész, az felelőtlenség.
És tulajdonképpen, aki megy, az hát azért megy, mert szereti a természetet.
Hát többségében azért. Bár néha ez kérdéseket vet föl bennem, amikor a fokozottan védett területen is eldobált flakonokkal, meg szemetekkel találkozok, akkor azért mindig elgondolkozom ezen, hogy nem azért jött ide, mert szereti a természetet? Szeret kint lenni? De akkor miért dobja, akkor miért nem képes arra, hogy levigye onnan magával? Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. De sokan olyanok is mennek, akik egyébként nem érdemelnék meg, hogy a természetben legyenek.
Mondjuk Szilvásvárad télen azért majdnem kihalt, nem azt mondom,
az nem igaz, de igen.
De
lecsökken a forgalom, ha
azért láttam a Ménes Gazdaság szánkóit, lovasszárnyait, hogy mennek, de hát azért ez nem
ezres létszámok voltak.
Hát, nyilván nem telik úgy meg a falu. Szerintem a téli forgalom ez a normális forgalom. Nyáron, ami egy-egy kiemelt hétvégén van, az már nem normális itt nekünk. Tehát amikor az ember 100 000 nagyságrendbe fogad vendégeket, miközben 1500-an laknak a faluba, szóval ez egy kicsit torz kép. És ugye látjuk a világban, hogy az ilyen kiemelt turista helyeken a helyi lakosok sokszor tiltakoznak már a túlzott turista forgalom. Én már évekkel ezelőtt mondtam annak idején a testületben is, hogy nekünk itt már nem kell több turista, hanem olyan szolgáltatásokat kell tudnunk adni, amivel szívesebben tölt az a turista mennyiség, mondjuk több napot nálunk. Tehát, hogy nem több emberre van szükség, hanem esetleg arra, hogy tényleg aki ide jön, az úgy rendesen körbenézzen itt a falu környékén. És számtalanszor van olyan tapasztalatom, hogy pedagógusok is például jönnek, hogy már 5-ször voltak Szilvásodon, és akkor végigmegyek velük mondjuk a Szalajka völgyön, meg itt a helytörténetről elkezdik mesélni, és akkor a végén azt mondják, hogy nem is gondolták, hogy 5-szöri ittlét után ilyen keveset tudnak a környékről. Tehát azért igen. Tehát érdemes tüzetesebben. Vannak ezek a turista csoportok, vagy idegenforgalmi csoportok, azok jönnek az idegenvezetővel, és akkor igen, ha jobbra nézünk, ezt látjuk, balra nézünk, azt látjuk, puf, rohanunk tovább. És akkor jön a kedves hölgy, és mondja, hogy hát ugye kiemelt dolog, szeretném a Szalajka völgyet megnézni, a helytörténeti múzeumot, a kerektemplomot, a kastélyt. Mondom, jó, és akkor hány napra jönnek? Hát azt mondja, nem, hát délelőtt 10-kor jövünk, és 4-kor már indulnunk kell vissza. Mondom, felejtse már. Hát szóval, tehát néha úgy elkalkulálják ezt, hogy ide rohanunk, oda rohanunk, ide villanunk, oda villanunk, nincs értelme. Tehát jöjjön akkor, célozzon meg egy valamit, ha van egy bizonyos érdeklődése. Ha a lovat érdekli, akkor nézze meg a lovasmúzeumot, engedje el a többit. Ha más érdekli, mert nyitott, akkor jöjjön el több napra, és akkor nézze körbe rendesen. Tehát azért ez ilyen, hogy ez a rohanós turizmus, ez valahogy olyan tartalmatlan. Üres.
Egyre több helyen úgy próbálnák már, hogy minőségi turizmust oda vonzani. Na de hát ahhoz a szolgáltatásnak is minőségi kell,
minőségi oktatásnak
legyen.
Kéne lenni, hogy az igényt fölébresze az emberekben arra, hogy tanulja a tudásvágyat. Kellene, hogy fölébresze az oktatás, és ez nem mindig sikerül.
Jó, az egy másik téma, de itt az Orbán ház már kész van, ugye?
Persze.
Már arra, hogy igaz, hogy mindig csinálsz valamit, vagy eszedbe jut valami.
Nem, mindig fejlesztünk, persze, nyilván.
De azért mégis ez már úgy kész
az
van,
alap az kész van.
Hogy tulajdonképpen itt el lehet tölteni akkor azt a reggel 8-tól...
De
hát nekünk
ugye a Szalajka völgyben lévő Arnau Parkban is, ott is simán el lehet.
16 óráig is.
Könnyedén, persze, igen.
Tehát aki Szilvásváradra jön, az szálljon rá időt akkor.
Hát természetesen. Tehát ha ez épp olyan, mint egy múzeumban is bemegy valaki, van, aki így végigrohan, van, aki meg végigolvas minden kis mondatot, ami ki van írva, mert hát úgy van értelme. Információt szeretne. És nálunk is így van.
Hát akkor itt aztán lehetne. Hogyha elkezdenénk itt az bejárattól körbe menni, akkor műsoridő az.
Hát itt egy napot, simán el lehet.
Ebben
az egy helyszín.
És még nem is léptünk egyet sem.
Igen.
És akkor tulajdonképpen a főszezon az nagyjából a tavasz vége, az iskolás
hát,
soknak,
nekünk
amikor
ugye tavasszal jönnek az iskolások, tehát úgy április közepétől június közepéig ez az iskolás időszak. Utána jönnek a családok, utána jönnek amikor elkezdődik az iskolától, jönnek a nyugdíjasok. Tehát tulajdonképpen így ilyen elég jó rendszerrel. Na most ez nem azt jelenti, hogy csak azok jönnek természetesen, de nagy százalékban a vendégeink többsége ezekhez az időszakokhoz szokott kötődni. Igen.
Tehát akkor még ilyen nagyobb változás a lovakkal, amióta itt van ez a stadion, az volt az utolsó.
Hát itt
ilyen
már
nagyobb...
azelőtt is, tehát a lovak már azelőtt is.
Az itt vannak 50 éve, de...
Nem 50 éve, már Keglevics alatt is. 1851-ben jó. Már azt írja fényeselek, hogy különlegesek a lovak itt a környékben.
Én a Lipicaira gondoltam.
De a Lipicai az nyilván, az igen, az 1952 óta van itt, igen.
De azért híressége viszi Hát csak, mostani,
persze, úgy hát, mond, sőt, az új igazgató nagyon jól csinálja, mert mindig csinál olyan programokat, ami ilyen látogató barát program, tehát mindig van valami bemutató, vagy valamilyen verseny, vagy itt nem, tehát elég jól meg van szervezve a lovastadion kihasználtsága is, úgy most régebben ez nem volt ennyire jó, tehát de mostanában azért egy kicsit ez is jobban működik.
Igen, most meg a tél.
És
meghozta.
Akkor ugye a lovakhoz kapcsolódó múzeumok, sokan ide jönnek a lovasok, és akkor megnézi a stadiont, aztán kész. De hát van egy remek jó kocsi múzeum, ahol a római fogattól a Forma 1-esnek számító hajtókocsik versenyfogatig, hogy ott mindent meg lehet nézni. Aztán van ugye egy remek jó lipicai lótörténeti múzeum a falu túloldalán, a kastélynak az istállójánál. Aztán Magyarország egyetlen szimbolikus lótemetője, például tudomásom szerint nincs máshol. Úgyhogy ilyen érdekességek is vannak a lóhoz kapcsolódva is, de sokszor akik lóért jönnek, azok se tudják ezeket végignézni, mert nem néz utána, hogy mit lehet látni igazából.
Voltam itt, de erről nem tudtam. Tehát ott is voltam fent, hol a rendőrlovak vannak. Sok mindenről beszélhetnénk egyébként, de úgy végül is ez a tél, már belekezdtem mondani, hogy lovasszán felkapta a fejét szerintem az egész ország, hogy itt már ezt is lehet, akkor lehet.
Hát ez régóta lehet. Hát tehát mindig volt szán, csak nem mindig volt hó. Tehát ugye ezzel volt inkább a gond, hogy nem volt hó, és akkor inkább keréken gurították. Tehát ne. Igen, de szán, hát figyelj, még 20 évvel ezelőtt még azért rendszeresen voltak olyan telek, mert mindig volt egy hónap legalább, amikor ki tudták hozni a szánokat, és akkor a Szalajka völgy környékén ugye a kocsizás az nem hintóval ment, hanem szánnal.
Azért itt akárhogy is nézem, még fehér a táj, fehérecske, mert hát, azért nagyjából azért már elolvadt
a déli oldalakon a olvad, igen, most az elmúlt napokban sokat esett össze, ez biztos, de hát figyelj, hát ilyen.
Na most volt egy tél, azt mondjuk, és akkor hát ki tudja, lehet még 7 év múlva, vagy 21 év múlva.
Szerencsére nem tudjuk előre, igen.
Hát ez a jó.
Ugye a tendenciákat sejti az ember azért, de igen, de pontosan nem tudjuk megmondani.
Mi a terved az évre? Van előkészített terve, vagy pedig úgy jön, ahogy jön.
Már aztán. Most vannak olyan meghívásaink, ugye a Bükki Nemzeti Park bemutatkozó éve lesz a Vajdahunyadvárába. és ott is kértek, hogy egy kis kiállítással menjünk. Aztán iskolás felkéréseink vannak, még ilyen kitelepülősök is. Hát én ugye már koromnál fogva is úgy nehezebben vándorlok, de hát szerencsére itt vannak a fiatalok a hátam mögött, de ezekkel a kitelepüléseket még velük nem csináltuk, de el kell ezt is kezdeni, és akkor hogy
szokták. Hát irányításoddal majd csinálják.
Hát persze, igen. Tehát azért az embernek kell annyi önismeretének lenni, hogy tudja, hogy ebből már úgy lassan kifelé kell lépegetnem.
És a barlang nem hiányzik?
Nem hiányzik, mert csinálom.
Na, azt nem hallottam.
Nagy örömömre még idénre is megkaptam a szerződést, már kérdezte a Gergő, hát mondom, figyelj, ezek a nyugdíjas barlangok, amikbe én vezetem, ugye már majdnem, hogy évtizedek óta, ezek azért még számomra könnyen járhatóak, úgyhogy nem okoznak problémát, hát így aztán ezeket csinálom.
De nyári barlangtúra, vagy télen is?
Hát télen vetkőzünk a barlang előtt, nyáron öltözünk a barlang előtt, ennyi a különbség. Mert nyáron, amikor bemész a 30 fokból a plusz 8 fokba, akkor azt hidegnek érzed, ott azért egy réteggel följebb kell öltözködni legalább. Télen pedig, amikor a mínusz 20-ból mész be a plusz 8-ba, mert ott ugye állandó a hőmérséklet, akkor azt meg melegnek érzed, tehát természetesen ez ilyen.
Barlangok azok látogathatók, amelyeket megnyitottak, ugye? Mert azért az élővilágot ilyenkor nem szabad lenne zavarni.
Hát, tehát most ugye a megnyitás alatt, mert csak akkor barlang, ha meg van nyitva.
Ja, de nem a kutatóknak, hanem a látogatóknak.
Igen, természetesen, tehát vannak erre kijelölt barlangok. Vannak, amik ugye ki lettek építve, mint az István barlang, Anna barlang itt nálunk, ugye azok bárki számára bármikor látogathatók, amikor ugye ott is csak vezetővel persze természetesen, de be lehet menni. Vannak ugye azok az ősember barlangok, amik a turista utak mentén vannak, és tulajdonképpen csak egy-egy teremből állnak, általában azok szintén látogathatók, külön engedély nélkül, de aztán vannak olyan barlangok, amik le vannak zárva, valamilyen elsősorban természetvédelmi okok miatt, vagy valamilyen más ok miatt, de le van zárva, van, amely kimondott denevérek miatt van, tehát ilyesmi is előfordul. Hát a denevérek ugye azok, akik ilyenkor inkább behúzódnak aludni, ők azok, akiket nem illik zavarni nagyon, tehát azok a barlangokba, ahol nagyobb denevér populációt elel, azokban például ilyenkor bejárási tilalom is van, tehát olyankor azokban nem megyünk. Ilyenkor természetesen nem akarjuk zavarni őket.
Mikor ébredeznek majd, amikor a...
Hát az időjárástól függ, persze a hőmérséklettől.
12 fok
elé megy. Ők valamiért ezt érzékelik, hát, igen, és akkor ugye elkezdődik, persze, igen.
És hát...
Március-április körül már mozognak.
Tulajdonképpen azért nekik ez jó, hogyha zavarásmentes.
Persze, lenne. Nyilván, természetesen.
Mert egyébként, hogyha felébresztik, akár el is pusztulnak.
Ha indokolatlanul, és főleg, ha többször felébresztik egy téli álomból, akkor elhasználja azt az energiát, amivel neki tavaszig ki kellene húzni. Persze, igen. Ugye ilyenkor teljesen le van lassítva az életfunkciója, tehát úgy, hogy a szívverése az a 80-ról lemegy 6-ra. Például, tehát megdöbbentően le tudja lassítani az egész életműködését, és akkor így tudja kihúzni a telet, de ha felébresztik, akkor ugye megint felpergeti magát, ugye ezzel energiát használ, tehát igen, ez nem túl jó, azért kell vigyázni rájuk.
Ugye amikor már táplálék megjelenik, akkor
igen, akkor indulnak elők, persze, igen, amikor már a rovarok elkezdenek mozogni, így van. Ugye kevesen tudják egyébként, hogy a szúnyogos helyeken egy denevér egy éjszaka 2-3 ezer szúnyogot képes megenni. Tehát ha valakinél nagyon sok szúnyog van a ház körül, akkor érdemes denevérládát telepíteni, hogy ott tudjanak lakni legalább a nyári időszakban, és akkor megtizedelik rendesen a szúnyogállományt, az biztos.
Csak az a gond, hogy az embert úgy tanították, ugye az oktatásról volt szó az elején, hogy meg kell tanítani az embert arra is, hogy a természetbe hogyan járjon, hogyan kell szeretni a természetet, meg arra is, hogy tulajdonképpen a hasznos állattól nem félni, mert a nap az már bántja a szemed.
Ez a kifejezés, igen, persze szeretjük használni ezt a hasznos állat, káros állat kifejezést, de szerintem ez nem helytálló. Tehát bármelyik állat, amelyiket károsnak tartanánk, az is része a természetnek, és ugyanúgy fontos része, mint ahogy mi is része vagyunk a természetnek. Tehát semmivel nincs kevesebb létjogosultsága mondjuk egy farkasnak adott esetben, sőt, vagy mondjuk egy szúnyognak, vagy egy kullancsnak, ugye, amire azt mondták, hogy új, de...
Annyira nem szeretem, de hát...
Hát jó, hát nem szeretni kell, de része a természetnek, és megvan az ő szerepe is a természet kiegyensúlyozott működésében.
A média főképp azok, akik szeretik a hatalmas nagy hírverést, meg mindent, a büki farkasokkal folyamatosan foglalkozik mostanában, mint hogyha megint olyan csoda lenne. Előkerülnek, mert láttak egyet, aki éppen egy muflon, vagy valamit megevett, vagy félig evett meg. Tehát azért mindig foglalkoznak vele. Miért? Azért, hogy olvassák, vagy pedig hát, hogy tanuljunk is belőle, mert tanulni is kellene.
Nem mindig érdekes volt ez, ugye amikor uniós védelem alá került a farkas és a hiúz itt az európai nagyragadozók közül, akkor ugye volt itt egy ilyen számolás. A Gödöllői Egyetem vadbiológiai tanszéke irányította Magyarországon ezt a projektet. Ugye kerestek persze mindenhol helyi embereket, hát így kerültem én is bele. És 5 éven keresztül becsülni kellett ezeknek az állatoknak a számát, illetve követni, hogy mik vannak, és nagyon érdekes dolgokat találkoztunk. Én többször találkoztam egyébként a farkasokkal elsősorban. Hihetetlenül intelligens állatok. Tehát azért a farkas az egy nagyon okos, egy családcentrikus, egy magas szociális érzékenységű, egy ami jót el lehet mondani, és persze ember kerül, ami jót el lehet mondani egy nagy ragadozóról, az a farkas, mind ráillik. Tehát nem véletlen, hogy a természeti népek, és mi magyarok is, amíg a természetben éltünk, és nem telepettünk le itt a Kárpát-medencébe az előtte lévő időszakban, általában a farkas szent állatként tisztelik a természeti népek. Tehát az nagyon kiérdemli, tehát egy fantasztikusan csodálatos állatról van szó, és rendkívül fontos szerepe van az erdőben. Tehát ne felejtsük el, hogy jó, persze, nyilván, hogy az a vadász, aki elől a muflont éppen le fogja vadászni a farkas, az lehet, hogy szívja a fogát. Már elnézést, de annak a farkasnak nagyobb a létjogosultsága ott az erdőbe, mint nekünk mondjuk. Ez érdekes volt a muflonnal kapcsolatban, amikor ugye itt elterjedt egy pár évvel ezelőtt, hogy hát a muflon az környezetidegen a bükkbe, és hogy ezért ki kell vadászni, meg ki kell csapdászni az összes muflont. Na most Szerencsére ez nem sikerült azért teljesen, de egyébként a nagy ragadozók sokkal inkább tudják, hogy melyik állat az, amit könnyebben el tudnak ejteni. Tehát ők sokkal inkább a kímszarvas helyett természetesen elsősorban mondjuk a muflonokat vadászták volna, hogy erre kerül a sor. De az érdekes az volt, hogy amikor ez a hír elterjedt, akkor én tudom, én ugye sokáig ezen dolgoztam, hogy a büki barlangok leleteit és kezelési ajánlásait, meg állapotfelvételét készítettem, tehát ott részletesen fel kellett dolgoznom ezeket, és így volt információm arról, hogy a muflon az már 1 millió éve itt van a bükkben. Tehát ha valaki nem őshonos, akkor azok mi kétlábúak vagyunk, tehát mi nem vagyunk őshonosok, mert mi még akkor itt nem igen jártunk. Ugye?
Hát azért őshonos ott a fent a dombon, ott az Isztálószkő barlangjában.
40 ezer év. Hát azért a 40 ezer és az 1 millió között elég nagy a különbség, nem tudom, matekból hányas vagy.
Nézzük meg. Hát ez természetes.
Igen, szóval. Szóval tehát ezek az állatok sokkal előbb itt voltak, sőt 3-4 muflonfa is élt egyszerre itt ebbe az észak-magyarországi régióba, tehát nem csak ez a mai, sőt ez a mai nem volt, mert ez ugye a mai, ez valóban betelepített, tehát Korzikáról hozták a
vadjuhot.
A régi is vadjuh volt, tehát nem a vadjuh a probléma, hanem az, hogy ennek több fajta volt, kisnövésű, nagynövésű, volt egy, hát ez a többféle, tehát ugye az alfajok beli különbség, körülbelül 4 alfajt sikerült a csontjait azonosítani itt, és ugye a csontokból lehet aztán eldönteni, hogy a tarkai kőfőképben már 800 ezer évvel ezelőtt ott rohangáltak a tarkőn a muflonok, miközben az ember még itt nem igen járt akkor. Tehát a büki barlangokat általában az ősemberek nagyjából az utolsó interglaciálisban, tehát olyan 100-130 ezer év között kezdték el lakni az első megjelenési nyomok a barlangokba. A barlangon kívül vannak régebbiek is persze, de azért az nyilván nem jelentett, azt nem jártak föl a bükre vadászni. Az előemberek például, akik itt végig vonultak.
Bármit kérdezek, azért szinte majdnem tudományosan tudsz megmagyarázni bizonyos dolgot. Van olyan téma egyébként, amit jobban szeretsz kutatni, mert tényleg a muflontól kezdve a csigabigákig sok mindent mondtál már el, meg hát itt is sok embernek elmondasz. Melyik az a rész, ami azért mégiscsak...
Szívem csücske. A barlangok, persze. Nyilván, most a speleológia. Tehát, és ugye, mivel azért a barlangtudomány az egy rendkívül széles skálamozgó tudomány, tehát egy olyan interdisziplinális tudományág, igazából a speleológia, ami a régészettől, a geológián át, a morfológia, az üledékföldtan, a őslények és egyéb, tehát nagyon sok tudományt foglal magába a barlangokkal kapcsolatos tudományrész. Én ezen belül inkább a barlangok régészeti vonatkozásaival kezdtem jobban foglalkozni, tehát ez volt az a téma, amiben néha szó szerint is beleástam magam. Így ezt oktatom, még az elmúlt években is, még a jövő kutatás vezetőinek ezt a szakterületet én tanítottam, illetve a bükkel kapcsolatban azért sok minden más is érdekel, tehát igazából itt a bükkbe érzem itthon magam, és bármi olyan téma előkerül itt a bükkel kapcsolatban, ami nekem beleillik, és amit tovább tudok adni. Tehát nekem azért az is szempont, hogyha hallok valamit, akkor azt a szaknyelvről, emberi nyelvre lefordítva tovább tudjam adni akár a gyerekeknek is.
Thank you.
Ugye ez mészköves, nem vulkanikus, a pszeudokarsztot, az más terület az, ami viszi. Itt a bükkben egyébként van olyan, ami nem teljesen mészkő.
Persze, a bükknek körülbelül a 40%-a mészkő. Ugye nekünk itt kint vannak ezek a térképek.
Menjünk egy kicsit a napról, vagy
ha ránézel ott a földtani térképére, a bükknek a földtani térképe, azok a lilás részek a mészkövek. Tehát látod, hogy azért a bükknek körülbelül a 40-45%-a az, ami mészkő. Ha a bükk alját is nézzük, akkor még annyi se.
Jó, igen.
Tehát tulajdonképpen, bár ezt tanuljuk az iskolában, igen, hogy a bükk az mészkőhegység, ez csak részben igaz. De ebben vannak mélységi magmás kőzetek, szarvaskő környékén a gyönyörű párnaláva, ugye akkor különböző vulkánikus részek, és ettől olyan színes a bükk, és ettől olyan különleges, szerintem a bükk világviszonylatban egy rendkívül különleges hegység, mert hogy sokféle kőzetből épül föl. Ott megnézed azokat a kis téglalapokat a térkép szélén, azok mind egy-egy kőzet formációt jelentenek. Összesen 71 féle kőzetet tudtak azonosítani itt a bükkbe. Tehát ez azt jelenti, hogy nem egy mészkő, nem ilyen egyszerű a kép, sokkal összetettebb. Tehát ugye tudjuk azt, hogy a mészkövek valahol az egyenlítő környékén, trópusi tengerbe alakultak ki, aztán becsúszott ide a helyére, akkor vannak persze forrás mészkövek, amik egész fiatalok, tehát azok az elmúlt, akár mai napig képződő. Például a pátyolvízes és mai napig képződő kőzetek, például ezek megvannak, de vannak agyagpalás rétegek, van például nagyon érdekes olyan nyomunk, ami azt bizonyítja egyértelműen, hogy a Panon-tengerből sokáig szigetként emelkedett ki a bükk, például ugye fúrókagylós nyomok vannak, főleg itt az északi bükkbe, itt a környékünkön, a fúrókagyló pedig csak az Árapályzónában él meg, tehát ez egyértelműen jelzi, hogy ott szigetként állt ki a hegy már ebből a Panon-tengerből, tehát egy csomó érdekesség van, nagyon különleges a bükk.
Ugye, hogyha maga az alapkőzet különleges, sokféle, akkor a talaj is különlegessé válik, sokfélévé. A talajon ugye a növények is sokfélévé.
Hát én ezt a formára hozzá szoktam mondani, hogy a különböző közetek különféleképpen bomlanak, ezért nagyon változatos a felszín. Ha elmegyünk a Mátrába, ott nagyon ritka van az alján, ott is egy-két ilyen szurdokvölgy vagy ilyesmi, de nekünk ugye itt sorba vannak a szurdokvölgyek, sorba vannak közte a lágy dombok, források, barlangok, hegytetők, nagy sziklaletörések, tehát ilyen szempontból sokkal változatosabb a bükk, mint akár a többi hegységünk.
Nem véletlenül jöttél te ide, a barlangok miatt is, de azért emiatt a sokszínűség miatt is. Hát akkor itt te még tanulhatsz, pedig te már azt hittem, hogy mindent tudsz, de még mindig tanulni fogsz.
Szívesen tanulok.
80. években.
Szívesen tanulok, igen. Tehát én most is szívesen tanulok, tehát bármi olyan új információ kerül elő, akár a világ másik oldalán, amit én össze tudok illeszteni, és be tudom hozni ide. Tehát például nagyon érdekes ugye az, hogy nemrég a szakanyagokba találtam arról egyértelmű utalásokat, hogy a Európában az egyetlen szupervulkán kitörés, az kb. 40 ezer évvel ezelőtt volt, ugye a Campi Flegrei nevezető vulkán, ez máig is az egyetlen szupervulkán Európában, és ez utoljára 40 ezer évvel ezelőtt tört ki, és azóta sem, tehát nem tűnt el, megvan, időnként kicsit mozgolódik, ugye nemrég volt éppen Nápoly környékén egy ilyen kisebb mozgás, úgyhogy Nápoly környékén ott el van készítve a kimenekítési terv, hogyha jobban elkezd mozogni, akkor onnan gyakorlatilag körülbelül 1,5 millió embert kell kitelepíteni a környékről, mert egy elég sűrűn rakott rész, de tulajdonképpen ott a tenger alatt ott máig is mozgolódik ez a kis szupervulkánunk.
Mondjuk nehéz elő jelezni, főképp a földrengés, de annak persze ellenére, számítani kell.
Igen, csak satszolni lehet, igen.
És akkor a kutatási irány megy már papírra? Mert mindig megkérdezem, hogy mikor lesz már az, amikor olvashatom Regős József által megjelentetett könyvet.
Hát részanyagok vannak természetesen, tehát ugye jelennek meg közben ilyen anyagok, tehát az működik. Az összesítés az most már átadtam a fiataloknak egy olyan 250 oldalnyi anyagot, ami A4-esbe értendő, ami egy ilyen Szilvásvárad környéki monográfiát jelentene. Tehát most már az erők nézegetik ezt át, és amikor oda jutunk, hogy na, ez most már kiadóképes állapotban van, akkor erre is rákerül majd a sor.
Igen, akkor majd akasztják a hóhért, mert végül is tőle nem várja senki azt, hogy 100%-ig tudományos legyen, de még te meg magadtól várod
természetesen,
el.
Természetesen, de én magamtól várom el, tehát igen, tehát az a típus vagyok, aki egyébként szeret maximumot nyújtani, tehát és erre azért kapok elég jó visszajelzéseket. Tehát amikor például leadtam Szilvásvárad belterületének a régészeti topográfiáját, akkor az Örökségvédelmi Hivataltól is, meg a múzeumtól is azt kaptam vissza, hogy hát a régészektől nem szoktak ilyen precíz anyagot kapni. Na hát most ez nyilván, hogy ez dicséret, és az embernek ez tetszik, de hát én ezt szoktam meg, hogy ha csinálok valamit, akkor azt igenis a saját tudásom szerint a lehető legjobban csináljam.
Nekem sokszor egy-egy művel nem is az a problémám, hogy annyira tudományos, vagy nem tudományos, nehezen olvasható.
Hát.
Sok olyan mű, amiben számok vannak, hát nem sorolom, népszerűen tudsz írni, lehet írni?
Hát figyelj, meg kellett tanulnom. Tudnék, ugye én sokat foglalkozom gyerekekkel, és nekik nem lehet szaknyelven előadni a dolgot, de hogy mást mondjak, nagyon érdekes volt, ugye Árpő barátom járt, és a barlangi régészetet ő oktatta sokáig a jövőkutatás vezetőinek. Ugye muszáj nekik a régészettel kapcsolatos információkat is megismerni, mielőtt kutatás vezetéssel kezdenének foglalkozni. Az is egy nagyon sokrétű anyag, egy 5 éves oktatási rendszerünk van a speleológiában, és az 5 év után, hogyha valaki azt sikeresen elvégzi, akkor lehet belőle kutatásvezető adott esetben, amivel már önálló kutatásokat indíthat, vagy kezdeményezhet, tehát ott még mindig van egy csomó kitétel, de ez a barlangi régészet volt, és nekem állandóan panaszkodtak a barlangászok, hogy hát sokszor nem értik, amit az Árpi mond, ugye ő elsősorban ugye az ő saját régész és földrajzos szaknyelv alapján adta elő az előadásokat, és mindig engem faggattak, hogy ez most mit jelentett meg, ezt hogy értette meg, mit tudom. És akkor egyik alkalommal Árpi nem tudott jönni, és akkor mondta, hogy tartsam már meg nekik én az előadást, és amikor én megtartottam nekik, azt mondták, de hát ezt értették. Hát ugye én nyilván...
Ja, te magyarul beszéltél.
Meg én a barlangos szaknyelvet is.
Igen.
Tehát azért az megint más. Egész más a szak kifejezése a speleológiának, és más az archeológiának. Tehát ugye a két szak terület azért más, hol van. És akkor így ezt úgy össze kellett mostnom. Tehát nekem ezt meg kellett tanulnom, hogy ezt így adjam elő. És el tudom mondani szakmailag is, hogyha Mert ugye el lehet mondani úgy is valamit, igen, hogy a bükkgenetikai fundamentum, a paleozoikum karbon intervallumban szedimentálódtak, ugye jó, ezt így is el lehet mondani, meg úgy is el lehet mondani, hát a legelső kőzetek, amikre kialakultak. Tehát lehet ezt magyarra fordítva is mondani, csak hát a szakma szereti a rövid tömör kifejezéseket, ezek a szakkifejezések.
Jó, mert hát régebben divat volt, hogy csak az a tudományos, amit nem értenek az emberek.
Hát, jó, hát
most már azért a népszerű irodalom is.
Azért bejönni. A nagy emberek azt régen is meg tudták csinálni, csak volt egy-két ilyen szakmai sznob, én azt mondanám, akik ilyen szűk szakmai látókörbe féltették a tudásukat egyébként a népszerűsítéstől adott esetben. Igen, ilyen is előfordult.
Na de hát a bükk az a bükk marad.
Egy csoda. A bükk az egy csoda.
Hát, hogyha eljönne mondjuk akár a Argentinából legyen nagyobb távolság, vagy Új-Zélandból valaki ide a bükkbe, akkor miket mutatnál meg neki egy nap alatt?
Semmit. Egy nap alatt nehéz, de nyilván, hogy itt a környékben azért egy napig is szívesen sétálnék velük, és akkor már itt lehet különlegességeket látni, de az egy nap kevés. Én ugye már mondhatjuk, hogy hát 63-tól kezdtem el barlangászni, és mondjuk 73-tól már a bükkkel foglalkozom úgy viszonylag részletesen, és tulajdonképpen az életem nagyobb részét, tehát sokszor olyan megbízásos munkáim voltak, hogy reggeltől estig, hétfőig itt dolgoztam, és a család, ha látni akart, ők jöttek le ide hozzám, és akkor így, tehát ilyen időszakok is voltak, és ennek ellenére, hogy rengeteg időt töltöttem itt, ennek ellenére én tudom, hogy még milyen keveset tudok a bükről, tehát még mindig annyi tanulni való, annyi tapasztalni való lenne még itt is, hogy a kevés, egy ember élet kevés ahhoz, hogy többiről hegyire igazából megismeri az ember ezt a pici hegységet, mert hát pici hegység, ránézel Európa térképére csak egy pötty, de ez a pötty, ez a szívünk csücske.
Csak azon gondolkodtam, hogy végül is hol van az, hogy minden szinte sűrítve van, Szilvásvárad az a hely, ahol ugye az őstörténettől, barlangoktól, víztől, mindentől fogva egy csomó olyan dolog van, ami bemutatható, de csak többi hely is olyan, csak hát most itt vagyunk.
Többi hely is, tehát én azért, amikor így a bükk, főleg őstörténettel kapcsolatban, ugye azért a régészet meghatározó a bükk szempontjából, és úgy szoktam mondani, hogy három igazán fontos őstörténeti kapuja van a bükknek. Ugye hát az egyik a legismertebb talán a miskolci oldal, Szelet a barlang, Lilafüred környéke, Forrásvölgy, tehát ott azért vannak szintén különlegességek, nem véletlen, hogy arra felé is vezetek túrák, barlangtúrákat, tehát azért én szeretem azt a környéket is, én szeretem Miskolcot is, sokan nem szeretik, de én szeretem Miskolcot. Tehát Miskolc is egy behemolt nagyváros lett, de fantasztikus a múltja. És akkor a másik ilyen pont, hát nyilván Szilvásvárad, persze, hát az a különlegessége számomra is természetesen, de a másik ilyen, vagy a harmadik ilyen pont, az pedig Cserépfalu, és Cserépfalu felől ugye ott a Subajuk nevezettő barlang, de a Perpáci sziklahüregek, tehát ott is egy csomó érdekesség van azon a környéken, külszínen is, tehát a Dorvárra, hogy csak más nem mondjak, de ugye Cserépfalu környékén is Sáncvár maradék, nem szóval nagyon érdekes hely, tehát ez a három olyan hely van, amit én ilyen különleges helynek tartanám. Hát még hozzátehetnénk talán Felső-Tárkány, de az egy ilyen alsóbb szinten, de a három kiemelt pont szerintem a bükkbe ez a három település.
Tehát aki ezt nem látta, nem volt ott ezen a három helyen, az még keveset tud, vagy kevesebbet tud a bükről, de egyébként a többi helyen is érdemes, persze, úgy elmenni, hát túrázgatni, meg mellette természetesen barlangba menni.
Tehát ezen kívül azért egy bükkszentlászlói nagysánc, vagy egy tatárárok, tehát azért itt még olyan fantasztikus helyek vannak, úgy, de hát a kőköz mondjuk Felső-Tárkányban csodálatos, fantasztikus. A Kővölgy például lent, meg igen, tehát ezer olyan hely, de hát mondhatnám a Csondróvölgyet fönt északon. Tehát bármerre indulunk a bükkbe, csodákkal találkozhatunk.
Nem is sorolom, mert hát végül is szinte minden települést meg lehetne említeni településként. És akkor tényleg neked sokáig kell élni. Nem csak azért, hogy megírd azt a könyvet már, ami úton van, hanem még tanulni kell, ugye, mert valaki minél többet tud, annál kevesebbet az egészből, a nagy egészből.
Annál jön rá, így van, annál jobban rájön arra, hogy milyen keveset tud, ez így van. Tehát aki azt mondja, hogy ő már mindent tud, az biztos, hogy nagyon gyerek, kicsi tudása rendelkezik. Igen.
Amikor feláll, én már mindent tudok. De amikor
igen.
már a, mondjuk te nem is doktorálsz le, bár le lehetne tudásod alapján, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy már tudod, hogy mit nem tudsz.
Igen, igen.
Azt tud
igen.
valamit, aki tudja, hogy mit nem tud.
Így van, pontosan, igen, ott kezdődik, igen, így van.
Visszajövünk ide ebbe, mennyit léptünk? 3-4 összesen, eljutottunk a kövekig, de sok felé is visszajövünk ebbe a rendezvényházba.
Vagy ha itt akarnánk körbenézni, ugye itt csak úgy röviden a Földnek a 4,5 milliárd éves történetétől elkezdjük, és akkor onnan szépen tudunk végigmenni itt a helyszín. Tehát azért itt igyekszünk bemutatni ezt a különlegességét a bükknek is, meg úgy általában, ami érdekesség kapcsolódhat még ide. Úgyhogy érdemes ide is eljönni. Különleges köveink vannak. Van néhány, amelyikhez személyes kötődésem van. Tehát például ez az érdekes, ha nem tudom, hogy találkoztál-e már ilyen kővel.
Most nem láttam.
Nagyon érdekes lapkás kristályai vannak.
Ezt nem is láttam.
Ez barit kristály, bárium szulfát igazából. Hévizes barlangokba fordul elő, és a személyes kapcsolódásom az az, hogy ez egy olyan barlangból jött, a súlya is érződik. Ugye súlypátnak is hívják a baritot egyébként. Olyan barlangból került elő, ahol én voltam az első ember, aki bejutott a barlangba, és valószínű az utolsó is.
Lezárták?
Nem, lerobbantották.
Jaj.
Tudnélik, ez egy Budaörs fölött a törökugratónál lévő kis működő kőbánya volt, ahol rendszeresen jártunk ki kristályt nézegetni, és egyik alkalommal láttuk, hogy van egy kis barlangnyílás megnyílva. Ugye hétvégén mentünk, amikor nem dolgoztak a bányába, és az éjjeli őrrel megdumáltuk, hogy mi most itt bogarászunk egy kicsit, és akkor nem morgott velünk, és a lényeg az, hogy én bementem ebbe a kis barlangba, onnan hoztam el ezt a kristályt, és akkor egy hét múlva mondtuk, hogy hát olyan jó, kéne még több ilyet hozni belőle, és akkor egy hét múlva elmentük, és már nem volt ott a barlang, tehát már le volt robbantva. És nem sokkal előttem nyílt meg, és azt egyértelműen láttam, hogy előttem senki nem ment be, mert az egész üledék meg ilyesmi az érintetlen volt benne.
Akkor nem csak a bükkben van, hanem a Budai hegységben is különlegesség. Igaz, hogy te ott kezdted, azt hiszem.
Én persze, én az uglói gyerek vagyok, és elsősorban a budai barlangok voltak az első barlangok, amikbe ellátogattam, aztán ott kezdtem a barlangba járkálni. Aztán a az ország legkülönbözőbb részein jártam, ugye sokat műszak ellenőriztem is az ilyen barlangi beruházásokat, a Dunai-Poly Nemzeti Parknak elég sokat dolgoztam, ilyen megbízásokat itt a Bükkbe, itt állapotfelvételeket készítettem, kezelési ajánlásokat, összefoglalókat írtam, tehát ez volt Akteleken az első barlangos kutatásaim, Aktelek környékén, Bódvaszilas térségében voltak elsősorban, tehát azért én ugye az ország karszelőt elég jól bejártam. Hát a Mecsek környékén ott csak látogatóba voltam, de jó barátom ott az ottani Denevér Múzeumnak a létrehozója és vezetője, tehát így igazából azért az ország fontos részeit azért azt hiszem, hogy meglátogattam életem során.
Voltál külföldön is barlangokban, de most csak arról van szó, hogy itt Szilvásvárad, Bükk, Magyarország. Van itt még mit kutatni, meg van. Csodálkozni, meg és csodálni a természetet.
Még van is olyan feladat, amit úgy szeretném, ha még megérném.
No, számon kérlek. Ha én is élek.
Hát kérlek szépen, itt van nekünk például egy 10 kilométeres barlangunk a Szalajka-völgyben, amiről egészen biztosan tudjuk, hogy egy nagyon érdekes barlang, folyik végig egy patak rajta, ennek a pataknak ott a föld alatt több vízesése lehet lent, és a végén egy tóba folyik bele az egész patak. Ezt még ember nem látta. Ezt a 10 kilométert, ezt egyáltalán ebből ismerünk. Néhány tíz métert a befolyó részről, néhány tíz métert a kifolyó részről, és közte hiányzik még 10 kilométer.
Festettétek már, ugye?
Persze.
Megnéztétek, hogy
különböző összefüggés vizsgálatokkal ez ki lett mutatva, igen, igen, a geológiája a Földnek. Tehát ez nagyon szépen mutatja, hogy itt milyen hihetetlen nagy barlangnak kell lenni, adott esetben, de hát ugyanez a Lilafüredi oldalon is, mert ugye ott is egy olyan rendszer, ami elnyelődik a víz valahol létrástetőn, aztán megjelenik egy barlangba a Szepesi rombolyaján, aztán megjelenik Egyetemcöbri barlangba, aztán megjelenik az Istvánlápai barlangba, aztán a végén áradások idején kifolyik az István barlangból. Ha nincs áradás, akkor meg a Soltészkerti barlangon keresztül jön ki. Tehát egy olyan szakaszokat ismerünk, és tudjuk, hogy ez ugyanaz a víz megy végig, és közte is barlangokon megy végig, csak a közte lévő szakaszok még nincsenek bejárva.
Ugye akkor veszélyben van a Pálvölgyi barlang hosszúsága is, ugye most jelenleg az a leghosszabb.
Igen, igen, igen. Mióta összekötötték, igen, igen. A Mátyásra. Hát Budán azért még szintén nagy lehetőségek vannak, ha már most erről beszélünk, de ugye ott is több kisebb, tehát Ferenchegyi barlang 4,5 kilométer, mit tudom én, Szemlőhegyi barlang közel 2 kilométer, tehát így egymás közelében vannak ezek a barlangok, ilyen több kilométeres rendszerek, és ha ezeket sikerül egyszer valamikor az egészet egy hálóba összekötni, akkor ott azért itt súrolni fogja a 100 kilométert majd.
Hát köszönöm szépen, azt hiszem, hogy idő van lassan, mert hát kihűl az ebédet.
Mennünk kell.
Igen. És akkor nagyon szépen köszönöm, további jó egészséget.
Igyekszem.
Akkor majd a nyári időszakban is eljövök hozzá.
Már egy barlangba is el kellene, hogy gyere egyszer, igen. Bebújtatlak egy jó szűk járatba majd.
Az jó, vagyok addig. Köszönöm még egyszer.
Oké.
Elhangzott műsorunkban Regős József, szilvásváradi barlangkutató ősrégészt hallották a munkatársak, Kovács Kriszta a zenei szerkesztő és a technikus, Birincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!